3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Akiről ma beszélni fogunk, nagyon változatos háttérrel jön. Houston született, tehát a felvidéken, de igazából egy ilyen alföldi, paraszti, falusi sorból jön. A dédesapja néptanító volt, egyébként zsidó származású családból jön. Hát fölkerül Budapestre, és bekerül a kabaré világába, illetve előtte még költőkét kezd, bekerül a kabaré világába, ahol egyébként ott nyüzsögnek a legjobb elmék, tehát Kosztolányitól egészen Adéig ott keresik a pénzüket, és ott vannak a kiváló Zerkovics Bélák, akik meg zenésítik ezeket. Tehát a kabaréról lehet, hogy még külön kéne beszélnünk, mert kicsit van egy olyan negatív konnotáció vele a kapcsolatban, ami nem egészen igazságos. És aztán egy elég népszerű szerző lesz, aki 30 évig aglegényként él a Margit-szigeti Palatinus nagyszállóban, és akit 44-ben elvisznek, és valószínűleg élete legfontosabb könyvét írja meg, egy nagyon vékony kis kötet, az a címe, hogy Emberszag, és hát akkor már tudjuk, hogy szépernőről van szó. Hegedűs Géza írt egy ilyen arcképcsarnokot kora irodalmi szereplőiről, és hát őről azt írta, hogy rögtön fölismerte benne mindenki a vitathatatlan tehetséget, tehát rögtön bekerül a Nyugatba is például, és lesz egy olyan urbánus jelenség, amikor még ezt a fogalmat nem is nagyon használtak, és nem nagyon dobálóztak vele, de aztán elfelejtették, írja, és talán majd mi, írja a saját generációjáról, újra felfedezzük. Hát én sok nyomát ennek nem látom.
Fölfedezték Szépernőt. Én akkor olvastam először Szépernőt, amikor Tandori Dezső nagyköltőnek kiáltotta ki, és úgy csodálkoztam, és akkor elolvastam, ami hozzáférhető volt, és most tegnap elolvastam az összes verseit, és hát sajnos úgy találom, hogy Tandori Dezső ebben tévedett. Az más kérdés, hogy Szépernőt sokszor felfedezték, és teljes joggal. Nagy ember. Ez nem feltétlenül a versei miatt. Na most az, hogy milyen kuplékat, meg sanzonokat ír valaki, hát az egy legitim foglalkozás tulajdonképpen a világon mindenütt. Ma is írnak dalszövegeket a mai dalokhoz, amelyek hát sokkal-sokkal rosszabbak, mint ezek. Na de azért ezek se olyan nagyon jók. Akkor jó a dalszöveg, hogyha jó költő írja. Na most szépen szerintem nem volt jó költő, de nagy író amúgy. Na most akkor jó a dalszöveg, ha Váradi Szabolcs írja, vagy Vas István, hogyha Őrs István fordítja. Tehát fontosak a dalszövegek. De mondjuk, amikor komoly, úgynevezett komoly versben olyanokat olvasunk, hogy azt mondja, kiállok majd a tej útra, arra visz az Isten útja. Az ujjamat majd felnyújtom, majd felnyújtom, majd felnyújtom, ha elsétál a tej úton. Észrevesz az Isten engem, megszólalok a nagy csendben. Kérem, én még nem játszottam, nem játszottam, nem játszottam. Játszani szeretnék mostan. Hosszú vers, tehát nem idézem az egészet. Ez azért olyan, mintha Karint írta volna paródiának. És a legtöbb verse ilyen. Nagyon érdekes egyébként, hogy a 20-as évek végén, 30-as évek elején van néhány olyan verse, ami majdnem olyan, mint a fiatal József Attila, csak az a csavar hiányzik belőle, amitől hittelen más lesz. És vannak olyan ilyen hosszú soros versei, nem olvasom föl őket, amelyek egy kicsikét olyasmik, mint Bányai Kornélnak a versei, ő fiatalon meghalt, nagyon nagy tehetség volt, akiből aztán a Juhász Ferenci hosszú vers mondat lesz. Tehát nagyon furcsa, hogy remek füle volt, kitűnő ritmus érzéke és zenei érzéke, és majdnem, de valahogy nem sikerült a dolog. Miközben 1920-ban ír egy nagyszerű drámát, az a címe, hogy Patika.
Patika.
És ezt igenis felfedezték, és 1973-ban, máig emlékszem rá, Kaposvárot Asher Tamásnak ez volt a vizsgarendezése. és elképesztően szép és jó előadás volt, olyan nagy színésszel, mint Kis István, Orsavszky Éva, Vajda László, Verebes István, Pogány Judit. Nagyszerű előadás volt, és azóta is játsszák, tehát egy csomó helyen műsoron van, és néha egy kicsit átírják, mint Mohácsiék, de egyébként az egy működő, nagyon jó dráma. Nem fogom most idézni Füst Milánnak a hosszú méltatását, aki nagyon pontosan leírja, hogy ez mitől remek dráma. Egyszerű a történet, egy vidéki patikába kerül egy patikus segéd, és ottan nincs mit csinálni, kártyázik az urakkal. A kártya nagyszerűen megvan fogalmazva színpadra, sokkal jobban, mint aztán később egyszer Csurka István csinálta ugyanezt. És hát beleszeret a patikus néba, és van egy fantasztikusan jó jelent, amit gyönyörűen szoktak játszani, amikor létrán állva van szerelmet, és közben meg a patikusnénak fáj a feje, meg groteszk is, lírai is, és kilátástalan is az egész világ, és nagy szeretettel vannak a...
Ez a kisvárosi kárban. Borzalom, a kisvárosi igen. Nihil, az urak, a dokszag, a pálinka, azt, hogy nem veszik észre egymást, az, hogy kezelik a nőket, stb. Hát minden, amit lehet utálni ebben az egészben.
De hát nagyszerűen van megírva, és remekül van tempírozva. Na most volt neki aztán még két sikerdarabja, az egyik sikeresebb volt a Lila Ákác, amiből kétszer csináltak filmet.
Még és a második években szörnyű, rossz volt.
Mindegy, de úgy találták, hogy érdemes belőle filmet csinálni. Szerintem. És amúgy jó színészekkel mind a két alkalommal. Na most a Vőlegény talán a legjobb darabja, amelyik nagyszerű az alapötlet. Igazi drámai, vígjátéki alapötlet, hogy van két szegény család, de a másik családról azt hiszik, hogy gazdag, és úgy döntenek, hogy összeházasítják a gyerekeket. Az egyik lány, a másik fiú. És akkor kiderül, hogy bizony egyik se gazdag. Nagyszerű, és nagyszerűen van lebonyolítva, nagyon jó darab. Tehát, mint drámaszerző, nagyon jó. És hát, hogyha valakinek a drámái, hát 1920-tól, máig, mondhatom, hogy máig, fönnmaradnak és játszhatóak, akkor az igazi drámaíró volt, nincs mese. Az idő bebizonyította.
Szépen örül egyébként, azt jegyzik még meg, Hegedűs Géza is, hogy talán a magyar irodalom legszerethetőbb, legszelídebb alakja, aki egyszerűen képtelen volt gyűlölködni, és ha az ember elolvassa az emberszagot, ami az ő megpróbáltatásainak a története, abban se érzi az ember azt, hogy gyűlöl, csak azt, hogy nem érti. Nem érti, hogy emberek hogyan süllyedhetnek le odáig, hogy őt vegzálják és megpróbálják a Dunába lőni. Egyébként valami ilyesmit ír Hegedűs Géza, hogy humor és érzelmesség, halkbírálat és öngúny. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni, amikor ő beszél, mert sose beszél keményen, de az ő mondataiban azért ott van az, amit gondol a világról. Bocsánat, ezt csak közbe akartam szúrni.
Hát én is úgy gondolom, hogy Szépernő olyan értelemben alulértékelt, hogy van egy ilyen kép, már akikben van kép róla, hogy ő egy ilyen gyermeki, naív, költő, kistermetű, halkbeszédű, miközben hát ugye a patika, hát az egy szinte Móriczi satírozású dráma, tehát nem pusztán egy tragikomikus szerelmi, meg csehovi, vagy csehov utánzó elvágyódási helyzetnek, hanem annak a világnak, annak a vidéki Magyarországnak hát egy olyan társadalomrajza, és olyan kegyetlen és kiméletlen társadalomrajza, ami az igazsága miatt elfogadhatatlan. Nem véletlen, hogy egyébként hát ki is pécézték, tehát ez egy 1920-ban írott darab, amely aztán rögtön oda került az Új Nemzedék, aminek egyébként az egyik fő kolompos a Kádár Lehel, meg a másik a Lendvai István volt az az, akik a magyarokat maflának ábrázolja, stb. Stb. És hát ugye egy időre Szépernő jobbnak is látta, hogy ha Bécsben helyezi át a lakhelyét, mert hát szinte ilyen hetsz hangulat, pogrom hangulat alakult ki ellene. Szerintem igen, tehát ez egy legendás előadás is volt, és ez egy olyan darab, amit újra és újra elő lehet venni. Tehát, hogyha tényleg csak megnézzük ezt a különböző ugye prókátorokat, meg egyébeket, akkor itt van a postamesterné, tehát, hogy ugye ott gyülekeznek a helyi nagy vendéglőben, és akkor ugye a frissen Pestről érkezett patikus segédre a postamesterné azt mondja, tán kíváncsi a szép Soltész Mancira, na hallja, minden héten felküldi a Tolnai Világlapnak a potyográfiáját a magyar szépségek közé. Én tudom, mert az én kezemen megy át mindenkinek a postája. Tehát egyrészt ugye a postamesternek a kezén kéne átmenni, de inkább a postamesterné, és hát ugye levéltitok, mint olyan, ami ugye akkor is szerepelt ugye a Csemegi Kódexben, mint büntetés, és akkor jelzem, Soltész Manci még egyszer se volt a Világlapban magyar szépségek között. Azok a képek, egyszer lebontott hajjal van levéve, mint égi angyal, egyszer diabólóval, mint valami baba, egyszer ilyen nagy karikákkal, mint cigánynő, egyszer keresztel így, és akkor felfelé néz, mint hitremény szeretet, egyszer sima frizurával, mint egy szendek is ibolya, aki kettőig se tud olvasni, mint egy lovarnő szidivel a fején, de ló nélkül. Jaj, mit is mondjam én? Hisz nem akarom én őket kibeszélni. Magyar szépség szeretlen lenni, azt olyan csúnya, mint az éjszaka. És hát ugye az ember azt gondolja, hogy ez egy régies szöveg, de hát nem, most az egész Tóth Gabi sztorit, az Instagramot, az influencereket képzeljük el, és persze azt a felszabadult mindentől mentes dolgot, hogy én postamesternő bárkinek itt a kisvárosban ismerem a nyomorult kis hiú titkait, nyomorúszeg azért, mert én magam is ez vagyok. Tehát Szépernő nem egy naív szerző, nagyon is tud mindent arról, ami a vidéki magyar társadalom, hiszen maga is vidékről jön, Houston született, de mezőtúron, és főképp Hajdúszoboszlón gyermekeskedik, és aztán Debrecen, tehát hogy pontosan ezt az alföldi vidéket ismeri, néptanító ugye az apja, és hát aztán Pestre jön, tehát ilyen értelemben egy felfedezni való. Én nem mertem volna így megfogalmazni, de ami Spiró György költő és író is. Számomra is én olvastam a Tandorinak a lelkendezését a szépernői versművészetről, hogy a legnagyobb persze meddő lenne kijelenteni, de hát mégiscsak elhinti. És hát nem. No. Szóval, hogy azért nem karcolja úgy az eget, mint József Attila versei, de mondható versek. És hát az ember tényleg a Szépernő versőre gondol, vagy a Szépen Ernő című karinti hogy is mondjam, paródiára, amiben azért ott van az, hogy Szépernő járni tanul, az Estbe, tehát ugye a legnagyobb akkori bulvár napilapba, eléggé jól megragadta a Karinti a lényeget, ezt az álnaivságot, azt is, hogy a költészetének mennyire része ez a kicsit abszurditásoknak, ahogy a versenben anyámat apámnak szólítottam, apámat anyámnak, hogy valahogy így idézi. Tehát, hogy mint ugye valami novum, és ilyen értelemben azon méláztam el, hogy számomra a karinti féle kép Szabó vagy Szépernőről közelebb áll, mint vagy megközelíthetőbb, mint mondjuk Szépernő. De ha például arra gondolok, hogy a mai magyar irodalomban mekkora hatása van, például Darvasi László, akinek, ha jól tudom, az az írója elneve, hogy Szívernő, hát az ugye mégiscsak Szépernő. Tehát, hogy ugye, tényleg egész sor kiváló írónak jelent ma is inspirációt Szépernő munkája, és csatlakoznék tényleg. Tehát az emberszag az sokáig egy ismeret mű volt. Ugye a háború után néhány évvel jelent meg, és cáfolja is azt a legendát, hogy a háború után itt mindenki mindent el akart hallgatni, mert hát ez egy teljesen explicit munka arról, hogy a magyar tragédiáról, tehát arról, hogy mi következett be a magyar társadalomnak, hogy hogyan lett az egyik magyar állampolgár a másik magyar állampolgárnak a farkasa, és hogy micsoda szenvedéseken kellett elmenni, és micsoda szerencséknek kellett bekövetkezni, hogy valakivel ez történjen, és nem az. És ugye, hát ugye például Kellér Andor, aki ugye ennek a korszaknak egy nagy krónikása volt, az mind írt Szépernőről, és mind írt például Szomori Dezsőről, és ugye Szomori Dezső ott veszett a holokausztban, Szépernő túlélte. Tehát, hogy ez egy nagy magyar életmű, és én azt gondolom, hogy például a Naplói, amiből talán 30 éve az akkor induló 2000 című folyóirat közölt részleteket, és amelyet nem tudom, hogy ma mennyiben adtak ki, abban nagyon mély, hát szinte bölcseleti vagy filozófiai gondolatok is vannak a halálról, zsidóságról, szenvedésről, tehát, hogy tényleg sokoldalú életmű.
Ez 1945-ben jelent meg.
45-ben, igen, bocsánat.
Az emberszag azonnal. De mielőtt az emberszagra rátérnék, mert én is szeretnék rátérni, rengeteg újságcikke van. Ezek az újságcikkek nagyrészt novellák. Tehát megtévesztő, hogy novellás kötetben ezek nem szerepelnek. Van egy elég jó kötet, a Kispanasz című kötet, amit 1992-ben adtak ki, a Gondolat, meg a Század Vég, meg még egy kiadó közben együtt, és abban egészen nagyszerű írások vannak. Na most te...
Ott találkoztam én ezzel, amit mondani akartam, hogy az első igazán, hogy mondjam, nem tudom, hogy egy cigarettacsikről, vagy egy kifli végről van szó az egyik ilyen tárcában, vagy tárcanovellában, de egy olyan dolognak, ami pici, észrevehetetlen, szemétnek minősül az emberi társadalomban, ennek a sodródását írja le. Nem akartam hinni a szememnek, és meg tudta csinálni.
Igen, na most a múltkor valamelyik adásunkban emlegettem azt a 4 oldalas novelláját, aminek nem tudtam a címét. Az a címe, hogy Október a fronton. Uh-huh. Nem fogom a 4 oldalt felolvasni, de valamit muszáj. Az eleje. Nem voltam itthon, mikor kinyílott annak a szelídi 18-as forradalomnak az őszi rózsája. Odakin voltam az olasz fronton, mint egy hátvéd hadosztály vendége. Speciál önkéntes főhadnagy volt. Tehát ő hadakozott, és elég keményen. És csak a végét akarom felolvasni, mert közben is nagyszerű. Remek mű. Délfelé kajtat engem, míg meg nem talál egy kedves, tartalékos főhadnagy pajtásom, mérnök. Hamar jöjjek, fölvesznek egy autóra, most csapták meg azt a kocsit, amod a vár a barak mögött. Hol a kegyelmes úr, mármint az ezredes? Búcsúznám, üres a barak. Egy kamion tele honvéddel, meg rumos hordoskákkal. A sofőr holt részegen kurjongat, a kamion is ittas, úgy dűl jobbra-balra, úgy indul görbén a keskeny lejtőútra, hallani már nekivágódott a korlátnak. Jön egy román csapat, román zászlóval. Cseh csapat, cseh zászlóval. Összeeszkábálták valami rongyokból azt az idomtalan oroszlánt. Egy horvát falka, horvát lobogót csináltak. Még a cigányság is csinált nemzeti zászlót magának, vagy 40 cigány honvéd, minden zsebükbe harmadik sort és skatulya szorul, elől egy a cigány lobogót emelgeti, azt összevarták, vagy 6 féle színinkből, közepébe hegedű formát szabtak feketéből. Jönnek 7 felől, 10 felől a Prince Eugen vég felé. Óbégatnak, üvegrumot nyakalnak, szivaroznak, cigarettáznak, óbégatnak. A sapkák félrevágva, ölelkezés, csókolózás, dalolás, bokázás, egy-egy égtelen, boldog kurjantás. A szomszéd front felől még mindig plummognak az ágyuk. Innen már egyetlen ütek se felel. Ez 1945-ben jelent meg a Haladás című lapban. Na most ez akkor történik, amikor összeomlott a monarchia. És nincsen magyar zászló, csak nem írja. De nincsen. Na most ennyire pontosan megírni, hogy mi történt a monarchia összeomlásakor Magyarországon, Na most felhívom a figyelmet, talán emlékszik valaki, ha nem is a Borowski novellára magára, de a Vajda filmre, a Tájkép csata után című Vajda filmre. Ott felszabadul a koncentrációs tábor. Boldogan jönnek az életben maradott rabok, Daniel Olbriski van az élen, ő a főszereplő, játssza az írót, és elfognak egy SS őrt, és betemetik a földbe, és elevenen földbe temetik, és közben szól a Vivaldi tavasz. És a következő jelenet, ülnek a lengyelek a barakjukban, és mindenki megy a saját nemzeti zászlóikkal haza, csak a lengyelek nem mennek sehová, ott maradnak a tábor. Nem olvashatta se Borowski, se a Vajda ezt a novelláját. Nem is jelent meg kötetben egészen 92-ig a Szépernőnek, és ugyanazt írják, mind a kettő zseniális.
Ha már így a katona sorát emlegetted, találtam egy ilyen, hát állítólag rá nagyon jellemző kis történetet, azt mondja, leszolgálta a katona idejét, tehát ez a háború előtt van, és hadnagyként szerelték le, és akkor szokásos volt, hogy az új tisztek a kardjuk pengéjébe belevésnek valamit, lehetőleg németül, és Szépernő hadnagy úr pedig ezt vésette fel a kardra, hogy Leben und Leben lassen, ami hát egy kardnak ugye nagyon-nagyon ironikus mondat, ez az élni és élni hagyni, írta rá a kardjára. Hát most vagy igaz a történet, vagy nem, de hát nagyon jellemző.
Hát nagyon szép, ezt is Hegedűs Géza írta elő, állítólag egy naplójegyzetben ezt ki lehetett, mert az eredeti kard az ugye nincs meg. Ez egy vándor motívum. Tehát én, amikor először találkoztam vele, az Ritók Emmának az Évek és Emberek című művével volt. Ugye Ritók Emma a Vasárnapi Körnek volt egyfajta renegátja, aki ugye Lukács Györggyel, Balázs Bélával, Ernst Bloch-hal folytatott tényleg magasröptű filozófiai vitákat, a csúnyaságról írt egy eszét németül, amit elküldött Thomas Mannnak, de hát aztán borzalmasan antiszemita lett. Ez nem akadályozta meg, hogy akár a háború után is érdekesebb dolgok, és ő írta meg Gara Arnoldról, aki egy képzőművész, iparművész volt, tragikus sorsú, 1929-ben öngyilkos lett, hogy amikor Gara Arnoldot elvitték a háborúba, 14-be, akkor ő ezt a Leben und Leben lassen idézetet faragta volna a kard malkoratára, vagy talán a kardra. Jó, mondom, és akkor tudtam már, hogy Szépernővel is van. Aztán elolvastam a Molnár Erzsébetnek, Molnár Ferenc húgának a Testvérek voltunk című 1958-ban kiadott könyvét, ahol azt írja le, hogy Molnár Ferenc, aki ugye hát egy haditudósító emlékei címmel adta ki a galiciai fronton tapasztaltakat, és hát ugye ezt lefordították, hát már háború alatt egyébként nagyon sok felé, hogy bement egy ilyen kis galiciai fronton lévő front melletti fegyverraktárba is látta, hogy a pisztolyagyakon milyen mindenféle idézet van, ami a háború dicsőíti, és az ellenséget ugye, hát ugye szidalmazza, és akkor rávéste volna ugyanezt az idézetet, hogy Leben und Leben lassen. Tehát, hogy nem tudom, hogy mennyire valóságos, nagyon szép, és egyébként egyfajta ugye paradoxon, hogy elmész a háborúba, és elhatározod, hogy ha csak lehet, életben hagyod az ellenséget. És egyébként maga ez a német mondás a frontbarátkozás jelképe is volt. Tehát azóta megtaláltam, hogy könyvek is születtek arról, hogy a karácsonyi tánc férfiak között, hiszen a fronton csak férfiak vannak, legalábbis a lövészárkokban.
Jancsónál van.
Igen,
Jancsónál is, egy ilyen jelenet.
De hogy ami a nyugati fronton volt, Verdönnél, meg a Somnál, meg stb., hogy ezt úgy jellemzik, mint ezt az egész jelenséget, hogy Leben und Leben lassen. Tehát, hogy egy német kifejezéssel jellemzik, ahogy a német katonák és az angolok, a német katonák és a franciák lesznek, úgyhogy nem tudom mennyire valóságos, de Szépernő alakjához biztosan, hogy illik ez a mondat, ez a megfogalmazás, hogy részt vesz a háborúban, és hát amit Spiró György felolvasott, ez a novella, én bevallom, nem ismertem, pedig illett volna. Hát mesterien fejezi ki egyébként azt az összeomlást, ami bekövetkezik, azt, hogy a magyarok ott maradnak némán. Ezt magam is megírtam az elátkozott köztársaságban, hogy amikor Fiumét birtokba veszik a horvát csapatok, akkor ott olasz zászló van, horvát zászló van, csak éppen a magyar székely katonáról veszik le a cipőt és rugdossák, mert hogy ugye a magyar zászlót leveszik, de hogy történik? Úgy, hogy a város magyar kormányzója, Jékelfalusi, meglóg. Meglóg külön vonattal, és meglógnak a tisztek is, és ott maradnak a magyar katonák. Tehát amikor ugye halljuk a tördöfés elméletet, halljuk azt, hogy Károlyi Mihály pacifizmusa döntötte meg tulajdonképpen a történelmi Magyarországot, mert nem szervezte meg a honvédelmet, akkor itt vannak a hiteles dokumentumok arról, hogy mennyire nem akartak harcolni, mennyire nem volt meg az a fajta nacionalizmus, ami egy ilyen úgynevezett honvédő háborúhoz szükséges lenne, de csak éppen ezek eltemetett emlékek, és ugye Szépernő a béke írója, aki maga egyébként tényleg ott volt a fronton, és egyébként az emberszakban is van, hogy már az háború elején a szerbiai hegyek között is, hogy a tisztek csodálták, hogy tudta összecsavarni újságpapírral a dohányt, miközben a sötétben.
Lóháton.
Tehát, hogy egy elképesztő, hogy milyen tapasztalati horizont, és megint elképesztő, hogy ugye az a fajta borzalmas, fasiszta antiszemitizmus, ami ugye a lelkeket is megmérgezte, az részben azon a legendán alapult, hogy a zsidók nem mentek el a háborúba, mert a zsidók gyávák voltak, és akkor itt van egy író, itt van egy, aki ott van évekig, Szépernő ott van a fronton évekig, és jön vissza, és hát nem véletlen, hogy miért utálja a háborút, annak a teljes értelmetlenségét, mert azt is látja, hogy nem csak ő utálja, hanem az úgynevezett, tehát az ő társai, a szoboszlai magyar legények, a mezőtúri magyar bakák, azok mind, hát ezek voltak azok, akik azon a bizonyos teherautón vele ültek, és nem csináltak zászlót.
Beszélnünk kell lassan
az emberszagról. Igen. De most annyit hozzátennék, hogy azért nem egészen magától értetődő. Ugye 1953-ban hal meg Szépernő 60 évesen. Vagy 70?
69.
70.
84-ben született.
És hát 45-ben már megjelent az emberszag. És azért voltak, akik ismerték. Kifejezetten tudom, hogy Kertész Imre ismerte. És hát azt a kiadást kellett neki ismernie, mert nem volt másik. És évtizedekig el van hallgatva aztán, pedig megjelent, és tudnak róla, és el van hallgatva, és nem véletlenül van elhallgatva. Több oka van ennek. És a legfőbb oka az, hogy Szépernő nagy realista író. Realista, tehát az, amit eddig láttunk, hogy darabokat ír ironikusan, tulajdonképpen ilyen vígjátékok, ezek vígjátékok, csak olyan szomorúak. Meg hát a versei olyanok, amilyenek, mindegy. De hogy nagyon nagy realizmus, amit ő csinál, és nagyon kellemetlen, mint minden realizmus. Nem sok mindent fogok felolvasni belőle, de egy nyomdász jelenik meg a történetben, aki hát
szintén... Várján, mondjuk el a körülményeket, ugye?
Jó, tehát... 1944. október 21-én kezdődik a regény, amikor a Pozsonyi úti csillagos házból, ahova zsidókat zsúfolták, elviszik őt is.
De ő kap és védmen levelet el.
Igen, de hát attól még elviszik. És igen. 3 hétnek a története ez a kis regény, és a 3 hét történetében tulajdonképpen csak egy embert lőnek főbe közülük. Ők mind zsidók, 60 év fölötti zsidók. És van, aki egyszerűen belehal, de egy embert lőnek főbe, egy csomót megvernek, de úgy rettenetesek a körülmények, persze, ahogy hajtják őket, és Veresegyházán túl valahol egy ilyen táborba árkotásatnak velük, amiről kiderül, hogy semmi értelme, az csak azért van, hogy kínozzák a zsidókat, mindegy. És hát ott van a keret, jófajta magyar kunlegények, és hát nyilasok. De ez nincs külön részletet, csak hát megállapítja. Na most a regény első harmadában ez a pozsonyi úti csillagos ház, meg ahogy összeterelik őket, meg várakoznak, az van leírva, és hihetetlen mulatságos ez a rész, ugyanis az üldözöttek, meg a lefogott, meg akiket el fognak hajtani, azoknak a jellemét, meg viselkedését írja le, rendkívül pontosan, és igen-igen szarkasztikusan. Tehát szó nincs arról, hogy itt valami érzelmi azonosulás lenne. Hát ezek emberek, és olyanok, amilyenek, és fantasztikus portrékat kapunk, névvel, illetve kezdőbetűvel. És a végén ott van, hogy azok vannak névvel emlegetve, akik vagy meghaltak, meg később megölték őket még az ostrom alatt, vagy pedig hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy saját nevükön szerepeljenek, és a többiek nem szerepelnek a saját nevükön, mert hogy nem akarja az utódaikat rossz helyzetbe hozni, írja a Szépernő, akinek ezek szerint, miután ez a regény végén szerepel, semmiféle kétségve nem volt, hogy ez a dolog nem fog nyomtalanul csak úgy elmúlni. Na most az egyes portrék között ott van az ő véleménye, és hát nem palástolja, és ez a vélekedés nagyon kellemetlen a következő rendszerre nézve. Az Ártatlan vagy című kicsi részről van szó. Egy nyomdász volt az előzőkben, aki hát föl volt háborodva, hogy milyen atrocitások érik ott a táborban az embereket. A nyomdász az egész világon szakszervezetben volt, szóval szocialista. És ez az Ártatlan nyomdász, meg mind a többi hitvalló szocialista kiszedte, azaz lezongorázta a szedőgépen, 14-ben a háborút főző vezércikkeket. Rádió még nem volt akkor. Csak az újság vitte belé a társadalomba a fertőzést, csábját a katonásdinak, fölmentést a neői parancsolata alól. Embert, ember ellen való uszítást, amit ágyúgyárak fizetnek, hamisságokat, hazugságokat, minden krisztustalanságot kiszedtek, kiöntöttek a szocialista nyomdászok. Meg nem hökkentek, nem néztek össze, nem kezdtek sugdolózni. Dolgozták tovább a heti bérért. Ha felpattannak a szedőgép elől, ha sztrájkot kezdenek, ha szétrombolják a nyomdákat. Nem! És lármázott a szedőgép, mint a géppuska végig a háborús esztendőkön, a hadikölcsönt kérte, s magasztalta, mint a pap, a gyilkosságot. Azon is mindig csodálkoztam azon, hogy a szedők mintazt kiverik a gépen, amit a pártjuk ellen írtak, meg azokat a beszédeket is, amelyek az országházban a forradalmárokat mocskolják, a mártírokat, meg az emigránsokat, akik a hazától távol árválkodnak. Hát ez kellemetlen. És minden kellemetlen, amit ír. Rendkívül kellemetlen szerző, mert hát azt írja, ami igaz. Nem forradalmár, és még csak nem is zsidó. Ottan leírja ezeket a mulatságos zsidó mentalitásokat, meg hogy kik tartanak, micsodát, meg hogy tartják, meg milyen hiedelmeik vannak. Nem fogom felolvasni, van egy kis rész, ahol Hitlerről beszélgetnek a zsidók, ugye ottan ebben a táborban, ahol hát teljesen értelmetlenül szenvednek, és mindaz elhangzik, ami azóta is szó szerint elhangzik minden diktátorról. azt az összes közhelyet, meg hogy hogyan ítélnék el, meg hogy nem ítélnék el, hanem örök életre ítélnék, hogy szenvedjen az idők végezetéig, azután is, hogy kihalt az emberiség. Szóval mindazt leírja, ami közhely, és ami ezeknek az embereknek, szerencsétleneknek az eszükbe jut, és egyáltalán nem sajnálkozik.
Hát ide tartozik akkor az a rész, amit egyébként valószínűleg gyakran szoktak tőle idézni, ez, hogy én zsidó vagyok, hogy zsidó vagyok. Mi az? Sárga vagyok én, vagy zöld, vagy kék, vagy milyen? Épp olyan testszín vagyok, mint a magyarok. Kinek az ideája volt, hogy én itt zsidó legyek? Nekem bizony Isten eszemágába sem volt, hogy zsidó leszek majd, ha megszületek. Itt várt a világon ez a buta meglepetés, amikor itt kiszálltam. Nekem itt zsidónak kell lenne. De miért? Én magamban, amikor nem gondolok erre, abszolút nem vagyok zsidó. Egy fiú vagyok, a szerelem a hazám, és az Istenem a halál. Jó.
Igen, erre rímel a naplójában néhány időzet. A zsidóság annyi mindenféléből kerekedett, zsidó is van közte. Tehát, vagy az, hogy tényleg mennyire független a nagyíró mondjuk az ideológiák csábításától, és szépen valóban független volt, tehát őt a szocialista-kommunista utópia sem ragadta meg. Azt írja, hogy a szocialisták, kommunisták azzal érvelnek a zsidóság problémájával szemben, hogy az idő úgyis megszüntet minden vallást. Bízzuk a dolgot a közeljövőre. Ez a közeljövő nagyon messze lehet. El is maradhat, írta 1931-ben, és tényleg, tehát szerintem nagyon találó, amit Gyuri mondott, tehát kellemetlen, tele van kellemetlen igazsággal ez az író, néha tényleg nehéz ezért olvasni, mert az ember saját, akár saját jól ápolt illúzióit is feltúrja, egyébként sima mondatokkal tényleg kevés agresszivitás van, és ha már az emberszagnál tartunk, nekem az egyik legmegrendítőbb az az volt, amikor egy asszony összeköltözik, nem csak azzal, akivel él, hanem az elvált férjével is, aki még továbbra is halálosan szerelmes belé, és akkor megjegyzi, hogy hát ez tiszta készregény, és Móriák jut eszébe, és Céline. Tehát, hogy jellemzi a helyzetet, leírja, nincs ott semmifajta szentimentaliskodás, viszont eszébe jut, hogy mennyire alapanyaga akár az a sztori, ami velük történik, annak, amit irodalomnak, sőt, világirodalomnak nevezünk.
Nem lehet, hogy el kell dobnunk ezt a kedves, szelíd, csöndes, megértő, mindenkit szerető kisember képet, amit annyira szerettek róla felrajzolni?
Természetes, hát nagy íróról van szó, hát az nem kedves. A nagy írók nem kedvesek, azok rémségesek. Hadd olvasok megint egy kicsi részt ebből. A rabok között ottan beszélgetnek. Kedves emberről mesél R. főtanácsos úr. Ezek szerint a főtanácsos nem járult hozzá, hogy a nevét kiírja. Kenyere, vagyis életben maradt. Kenyere héját ő mindig levágja, nem azért, mert kemény, csak mert a kenyér annyi kézen megy keresztül. Kliense akadt, szegény kis házaló, ruhás szekrénybe való akasztókat árult, ez odajött hozzá minden étkezésgór a kenyér héjáért, vagy 10 napon át. Tegnap reggel, azt mondja a főtanácsos úr, olyan cuda réhes voltam, a kenyérhéjat is megettem. Jön a kliens, nincs kenyérhéj. Ott hagyott, dühös volt. Délben már magamba szállottam, meghagytam a kenyérhéjat, de nem jött érte. Mielőtt munkához fogtunk, odavitte magam a kenyérhéjat néki. Nem vette el. Rám kiabált, hogy csak egyen meg, és este se tudta megengesztelni. Elfordította a fejét, mikor oda mentem. Hallom ma többektől, miket mondott rám. Piszkos disznó vagyok, sőt, tolvaj gazember. Mit lehet ezzel a szerencsétlennel csinálni, mondd kérlek. Azt értem, hogy engem büntet, de mi a fenének bünteti maga magát, nem jobb volna néki a kenyérhéjat rágni a szamárnak? Hát ez... Nem tudom, Dosztojevszkij, vagy akár. Szóval a nagy oroszok, hát most mit mondjak erről? Nagy író.
Kicsit menjünk vissza az ő, hogy mondjam csak, jelenlétéhez, mert ez a 30-as években a hangos filmet is jelenti. És hát nem más, mint Széke István, aki a Hippolyta lakályt rendezte meg, választja ki a Lila Akác. Az Akác akkor még azt hiszem, hogy Akác néven futott a 30-as évekbeli filmen, és a 73-as filmen kapta vissza a két A-hangját, a cím.
Az eredeti az az Akác.
Akác, igen, az írott formában. És hát érdekes, hogy a korabeli közönség mit látott ebben az emberben, akiről te azt mondod, hogy lehet, hogy egy szelíd, kedves embernek lehetett nézni, de túl nagy író volt ahhoz, hogy igazából ne legyen kellemetlen. És hát ebben a történetben is ugye nála, mint a patikában van ez a mellé szeretés, mindenki más szeret, mindenkinek más lenne a boldogság, magyarán senki nem tud boldog lenni igazából. Itt van ez a Tóth Manci, aki beleszeret a Csacsinszki Paliba, aki egy bankfiú, a bankfiú szerelmes egy idősebb nőbe, aztán rájön, hogy ez egy tévedés, akkor menne a Mancihoz, de Manci akkor már egy orosz turnéra indul, aminek a végét azt hiszem, hogy a filmben megváltoztatták.
Happy End lett.
Happy End lett, tehát Manci leszállt a vonatról, és boldogok lettek. Az eredetiben Manci megy szépen Szentpétervárra, Vengerkának, azt hiszem, hogy így hívták akkoriban ezeket a hát félig művésznő, félig nem annyira művésznő státuszú.
Öregényben is így szerepel, igen, Vengerka.
De hogy mit látott ebben a korabeli közönség, egy ilyen nagyon kedves szerelmi történetet? És akkor ennyit vettek le róla, igazából a Szépernőről?
Hát igen, igen. Mondjuk azért ez régi módszerük az íróknak, hogy úgy tesznek, mintha Gitchet írnának. Úgy tesznek, mintha cselekményes regényt írnának, holott nem történik benne semmi. Úgy tesznek, mintha nagyszerű emberek lennének a szereplők, akikkel együtt lehet érezni, és aztán kiderül, hogy aljas gazemberek. Ezt mindenki csinálta. Mert egyébként a közönséget nem nagyon lehet megfogni. Hát a közönség gyermeteg a maga voltában, és ezzel számolni kell. Na most nyilván, hogy nem azért csinálnak filmet egy-egy regényből, mert az eleve filmforgatókönyvnek készült, hanem mert sikeres volt. Ami nem sikeres, azt nem filmesítik meg. És sztárok kellenek bele. Hogyha megvannak a sztárok, mint ahogy megvoltak a sztárok, ugye, és mind a két változatban megvannak az, ugyanaz, a Széke István hívták vissza, hogy igen, öregen is újra csinálja meg ezt a filmet, sztárok szerepelnek benne.
Hát mindenek előtt Ágai Irén, aki akkor már a rendező úr felesége volt, és minden filmjében kapott.
Meg a Kabos.
Hát a Kabos, aki aztán ugye Amerikába megy, és ott meg is hal, és hát itt olyan jeleneteket, állítólag én nem tudom persze, de a Kabos nagyon sokszor improvizált filmforgatásokon is, és akkor ezeket elfogadták, beépítették. Tehát itt is egy ilyen külön műsorszámot talált ki magának. Tehát amikor elmentek Szépernő filmet nézni, vagy Székely filmet nézni, akkor Kabos filmet akartak látni, gondolom, jó részt. Tehát ez hozzátartozott a dolog vonzásához.
Jó, hát ez azért a film is eléggé kollektív műfaj, és nem csak azért, mert sok közreműködő van, hanem mert a sztárok azok általában megdolgozzák a saját szerepüket, és meg is írják. És ez be van számítva. Hát ugyanilyen volt a Feleki Kamil, ugyanilyen volt a Latabár, és hát a mai napig azért a színházakban ezt csinálják. A filmiparban nem nagyon, mert már nincsenek olyan sztárok, vagy azokat inkább nem foglalkoztatják, mert feketeségűek, és nincs rá idő. Tehát ez bizonyos idő kell, és hagyni kell őket, hogy fölkészüljenek a szerepre. Hát amikor nem tudnak fölkészülni, akkor nem, akkor ez nincsen. Ez másfajta. De a Shakespeare színházban ugyanezt csinálták.
Volt egy, ugye egy remake ennek a dolognak, ami Nemeskült István nevéhez kötődik, mert azt hiszem, hogy ő volt az, aki szorgalmazta, hogy Széke István önéletírását, aki akkor már régen Amerikában volt, és Ágai Irén már meghalt, ő a második házasságában élt, de rendezett, nem volt nagyon befutott rendező Amerikában, de meg tudott élni, és mondjuk Beverly Hillsben volt a háza azért. És tehát ez kiadatta Magyarországon Nemeskürti, a Hippolyttól a Lila Akácig, azt hiszem, hogy ez volt a címe, talán a 80-as évek végéje lehetett meg, vagy 90-as évek elején, és meghívta, mint az egyik stúdió vezetője, hogy rendezze meg a Lila Akácot. És nem sikerült. Szerinted miért volt akkor a siker az első verzió? És miért nem volt az a második? Túlságosan rendezői verzió lett ez, amikor elhagyták a boldog befejezést, nem volt egy Kabos Gyulájuk, stb. Ez nem volt?
Hát az számít, persze. Bár hát nagyszerű színészek voltak ebben a második változatban is. Úgyhogy nem azon múlt, hát megváltozott egy kicsikét a korhangulat. Van olyan. De az előbb emlegettem a vőlegényt, amit méltatlanul kevésszer játszanak. És hadd idézzek a vőlegényről, azt elő kéne venni, és meg kéne megint csinálni. Mert komor, és kellemetlen, és szóval igazi szépernő. És darabnak szánta, a Lila Akácot nem szánta darabnak. Tehát ő tudta, hogy az nem drámai történet, tehát a film is azért bizonytalan emiatt. 1922-ben egy érdekes személy ír a vőlegényről, Rab Gusztáv. Rab Gusztávról azt lehet tudni, hogy polgári lapoknak volt ő az újságírója, és regényeket írt, és volt is neki sikeres regénye aztán. És 45 után perbefogták, és tulajdonképpen fölmentették, hogy német barát. Nem, ő irredenta volt, és nem volt német barát. Hát irredenta volt a magyar irodalom 95%-a. Minden esetre azt írja Rab Gusztáv 1922-ben. A darabban mindenki a pénz után kapkod. A pénz az a főszereplő, aki a vőlegényt nősülésre csábítja, és aztán elszakítja mennyasszonyától. A leányapja pénzért hazudik, a leánytestvér pénzért írógépel, és a leánya erkölcstelen életén felháborodott anyja a pénz látására szelidül meg. A testvéreket is a pénz békíti ki, és a vőlegény a darab végén azért veszi feleségül a volt szeretőjét, mert a leány egyik barátjától 10 000 koronát kapott. Kicsit bántó minden megcsontosodott érzelemnek, erkölcsnek és kiszélesedő perspektívának az a letiprása, amit a pénz a főszereplő művel, és az alakok, akik tűrik ezt a letiprást, nagyon gyakran messzire távoznak a közönség rokon szemvétől. Hát igen, mert igazi darab. Szépernő a darab írása közben maga volt a számító, józan pénzre áhítozó fogászvőlegény, és a Szépernő a fogász alakjában önmagát adta a legőszintébb fotográfiában. Nagyon kellemetlen mondat. Egyrészt igaz, mert hát a drámaíró minden szerepébe önmaga, magából csiholja elő. De hát azért, hogy mondjam, ebben a vetétásnak és talán egy kicsikét az antiszemitának is benne van a vélemény.
Azt hírlik, azt mondják, és hát biztos, hogy így is van, hogy az utolsó éveiben úgy mutatkozott be, hogy szépernő voltam. Vagyis, hogy ő tudatában van annak, hogy elfelejtették, vagy kezdik elfelejteni, ami nagyon különös, mert tehát a nemzedék társai ott voltak körülötte. És azért 45-ben még megjelent egy könyve, tehát nem tudom. De ő ezt érezte, hogy ő már a kifelé menők között van, a távozók között van, az elfelejtettek között van, és megpróbálta fölidézni, hogy volt ő valaki, akit régen még szépernőnek hívtak, lehet, hogy ma már senkinek se. Azért ez nagyon különös.
Tény is való, hogy nem volt idős 53-ban, hanem ha csak 69 éves volt, de azért szépernő, egy milyen nemzedéknek az alkotója, annak a nemzedéknek, amely Adi a zászlója, amelyben Babics van ott, amelyben Kosztolányi van ott, amelyben tehát, hogy igazából szépernő a nyugat első nemzedékének hez tartozik, tehát nem egy Radnóti, nem egy Vas István, tehát, hogy ugye Radnóti sajnos ugye elpusztították a holokauszban, de ugye Vas Istvánnak igazából 45 után bontakozik ki a művészet a rengetegnek. Tehát érezhettel nincsen Móricz Zsigmond, tehát a nyugat nagy nemzedéke, nincsen Karinti, a nyugat nagy nemzedéke az fiatalon távozott, 50, maximum 60 évesen. Tehát van egy ilyen magány, és van hát természetesen a kultúrpolitikai fordulat. Hát Rész Pálnak az emlékezései azért elég világosan elmondják, hogy hát szépen ő nem nagyon volt arra vevő, hogy termelési regényeket, meg egyéb hogy is mondjam, dolgokat írjon, magát megtagadva arra.
Kolhozóperettek,
és ez önmagában is jelezte. Tehát az a rendszer, ami jött, az mint minden diktatúra, csak azt tolerálta, és csak annak adott, aki lelkesen forgatta azt a lemezt, amit számára föltettek. Nyilvánvaló, hogy a betegség és a megfáradtság, tehát más akkoriban egy 60 éves embernek, és hát azért ez szépen keresztül ment a háborún, az első világháborún, és keresztül ment ugye a második világháborúnak ezen a borzalmas emberi méltóságból, és hát ugye a fizikai szenvedésekből is kijutott bőven, ha nem is pusztult el. Tehát ez önmagában elég arra, hogy ne találja a helyét abban a világban, ahol mondjuk új nemzedékek sikeresen oldották meg. Tehát, hogy ugye azért az üldözöttek egy szerintem kisebbsége, de tényleg fel tudta oldani magát a kommunizmusban. Tehát sokan kapcsolódtak be, egy Heller Ágnes, egy Ránki György, egy Berendt Éván, egy Hanák Péter, én főképp történészeket, társadalomtudósokat mondtam, akiknek ez még rendelkezésre állt, hogy egy világ megváltó utópia. Na most ez Szépernőnek, aki egész életében ezektől távol állt, bizonyosan nem állt rendelkezésre.
Az emberszag végén ott van, hogy nem írta meg az ostromot, az igazi szörnyűségeket. Tehát ez egy nagyon tudatos választás volt, hogy az igazi szörnyűség az nem megírható. És hát nagyon kevesen is tudták megírni, vagy évtizedekkel később. De életbe hagyták, hát az is lehetett volna, hogy kitelepítik, hát öreg embereket is kitelepítettek, és nagyon sok olyan ember volt, aki visszajött a táborokba, és aztán őket is kitelepítették. Azért nem telepítették ki szerintem, mert a kuplékat és a sanzonokat elég hamar visszaengedték a kommunisták. És a Megyaszai Vilmának nagyon sok száma volt, amit elénekelt Szépernő szövegével, és a Megyaszai Vilma az a Münich Ferencnek volt a szeretője.
Hoppa.
Egyszerű.
Mi múlik az ember sorsa néha, mi? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatos Pálnak, Spíró Györgynek. Milyen ironikus végez, nem? A műsor szerkesztője Selmeci János volt, a műsorvezető Színási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Színási Sándor műsorát hallották.